szerves gyülekezet a mára kijelölt szakasz megtalálható János evangéliumának 8. részében, a 48. versszakkal kezdődő szakaszban, amely a rész végéig tart, ezt ülve hallgassátok meg. János evangéliumának 8. részéből a 48. versszakkal kezdődő szakasz így szól: feleltek azért neki az egyház vezetői, és mondták, nem jól mondjuk-e mi, hogy te szamaritánus vagy, és ördög van benned? Felelt Jézus, nincs én bennem ördög, hanem tisztelem az én atyámat, és ti gyaláztok engem. Pedig én nem keresem az én dicsőségemet, van, aki keresi és megítéli. Bizony-bizony, mondom nektek, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örökké. Mondák azért neki az egyházi emberek, most értettük meg, hogy ördög van benned. Ábrahám meghalt, a próféták is, és te azt mondod, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem kóstol halált örökké. Avagy nagyobb vagy te a mi atyánknál, Ábrahámnál, aki meghalt. A próféták is meghaltak, kinek állított te magadat? Felelt Jézus. Ha én dicsőítem magamat, az én dicsőségem semmi. Az én atyám az, aki dicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti istenetek. És nem ismeritek őt, de én ismerem őt. És ha azt mondom, hogy nem ismerem őt, hozzátok hasonlóvá hazuggá leszek, de ismerem őt, és az ő beszédét megtartom. Ábrahám, a ti atyátok örvendezett, hogy meglátja az én napomat, látta is, és örült. Mondták neki azért az egyházi vezetők, még 50 esztendős nem vagy, és Ábrahámot láttad. Mondta nekik Jézus, bizony-bizony, mondom nektek, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Köveket ragadtak azért, hogy ráhaigálják, Jézus pedig elrejtőzködött, és kiment a templomból, átmenvén közöttük, és ilyen módon eltávozott. Egy olyan szakasz áll előttünk, amely szakaszt nekünk könnyű megértenünk, akik visszafelé tekintünk, és talán mindannyian, akik itt vagyunk, hiszünk Jézus Krisztusban, és ezért nem értjük az értetlenséget, ami az akkori egyházi emberek értetlensége volt. De akik ott voltak, és jelen voltak a Jézus működésének területén, ők talán egészen más aspektusból, más összefüggésekből próbálták értelmezni mindazt, amit Jézus tett. János szerkesztésében ezelőtt a párbeszéd előtt egy nagyon érdekes, és ha tetszik, tovább megyek, sikamlós epizódja van az ő működésének. Valaki olyat hoznak hozzá, amely ügyre, vagy akire egyértelműen ki kellett volna mondani Jézusnak az ítéletet. A házasságtörő nőre gondolok, aki a törvény szerint a halált érdemelte volna, de Jézus érdekes és furcsa módon kezébe veszi ennek az ügynek, ennek az esetnek az intézését, és szemese rebbenve olyan helyzetet teremt, amely helyzetben nem lehet elítélni ezt a nőt. És aztán elkezd tanítani, legalábbis János így szerkeszti ezt a történetet, a világ világosságáról, amely nem másról szól, mint önmagáról, aki egy olyan fajta helyzetet teremt, amiben mindenkinek helye van, annak is, akit egy bizonyos értelmezés szerint ítélet kellene, hogy sújtson. Így tehát érthető, hogy sok dologgal vitájuk van, értetlenül állnak Jézus furcsa és renitens tanítása előtt. Úgy gondolkoznak, hogy ez talán már meghallad minden olyan dolgot, amely dolog az ő felfogásuk szerint az Isten képbe, az Isten követésének képébe, vagy az Isten követésének törvényszerűségeibe, törvényeibe beletartoznak. És így hagy lépjek innen oda, hogy hányszor zavarják meg, vagy zavarja meg a mi hívő komfortzónánkat valami. Mert nem úgy hirdeti valaki az Isten igéjét, ahogy mi azt elképzeljük, vagy mi beszorítanánk bizonyos keretek közé. Nem úgy gondolkozik valaki, ahogyan mi gondolkozunk, és már is kész vagyunk azzal a gondolattal, hogy eltérő módon közelít az örökkévaló Istenhez, mert nem úgy tanít, mert nem úgy közelít, mert nem úgy vallja meg az örökkévaló Istennel való közösséget, ahogyan ezt mi elgondolnánk és képzelnénk. És én inkább erről a lelkületről szeretnék ma délelőtt beszélni, mintsem, hogy elemezzem azt a párbeszédet, persze menet közben elemezni is fogom egy kicsit, de nem feltétlenül ezért irattatott ez le. Tehát kétségtelen ebből az aspektusból is vizsgálni és beszélni erről a történetről, ami itt le van írva, de én azt gondolom, hogy sokkal messzebbre mutat ez a szöveg, pontosan látja Jézus, János, mind azok, akik szereplői ennek az esetnek, vagy leírták ezt az esetet, hogy hányszor fog ez a kérdés napvilágra jönni, és hányszor fogja a mi gondolatainkat gyötörni. Böjt 5. vasárnapja van, ennek a vasárnapnak a neve Judika, azaz ítélj meg, Uram. Múlt vasárnap az örvendezés vasárnapja volt, és még alig örvendeztük ki magunkat, már is a böjt áttér az ítélet kérdésére, de nem is feltétlenül az ítéletről van itt szó, hanem ha egy kicsit másként akarnám ezt fogalmazni, és az igéhez nyúlnék vissza, akkor így is fogalmazhatnám az ige hatására, szolgáltass nekem igazságot, Uram. És így már egy picit másabb összefüggésbe kereshetjük ennek a szövegnek az üzenetét. Ennek a szövegnek az egyik fő indoka, hogy Jézust samaritánusnak vagy szamaritánusnak vélik a akkori kor egyházi vezetői, mert hisz abban az időben a tévejgőket, akik csak a Mózes 5 könyvét fogadták el, tévejgőnek tartották. És nem véletlen, hogy Jézust is besorolják ide, hiszen ő tanít arról, hogy van egy irgalmas szamaritánus, és vajon ki az igazi felebarát. Hát akkor nyilvánvaló, hogy ő egy ilyen tévejgő szektának lehet a vezetője, vagy onnan jönnek az ő gondolatai, és rögtön kész az indok és érv. Nem jól mondjuk, hogy te samaritánus vagy, és ördög lakik benned? Érdemes megfigyelni, hogy hogyan válaszol erre Jézus. Rögtön azt gondolom én, és itt kanyarodok vissza az előzményekhez, amelyeket le kellett szögeznem, mielőtt ehhez hozzányúlok, ehhez a szöveghez, hogy Jézus pontosan arra tapint rá, ami ezeknek az embereknek a gondja. Van egy felszínes hívőség, és ez alatt a felszínesség alatt azt értem, hogy nem értenek meg mindent, amit Isten akar, hanem panelekben, törvényekben, sorvezetőkben gondolkoznak, és ezért nem is érthetik igazából Jézusnak a gondolatait. Jézus arra válaszol, ami leginkább válasz lehet az ő számukra. Nem megy bele abba a kérdésbe, hogy ő most samaritánus-e vagy sem, hanem arra a kérdésre válaszol, ami leginkább izgatja, vagy izgathatja ezeket az embereket. Jelesül arra gondolok, hogy nincs én bennem ördög, hanem tisztelem az én atyámat, és ti gyaláztok engem. Arra a kérdésre tapint rá, amely a legizgalmasabb és a legérdekesebb kérdése ennek, mi lakik a ti lelketekben. Istenre hivatkoztok, miközben a ti lelketekben nincs rend. Talán említettem bibliaórán, azt hiszem igen, kaptam valakitől egy levelet, aminek a vége az, hogy Isten áldjon meg. De ebbe az volt bele sűrítve, hogy örülnék neki, ha felfordulnál. Körülbelül ez lehet az értelme. Én annyiszor hallottam már ezt, hogy majd imádkozni fogok érted, az Isten áldjon meg. És ebbe benne van minden gyűlölet, vagy benne volt minden gyűlölet, és minden düh, csak hát nem szabad bizonyos közegben egy nagyot káromkodni, vagy nem szabad a dolgokat nevükön nevezni, hanem kenetteljesen arról kell beszélni, hogy az Úr áldjon meg, drága testvérem, és ezzel nem lehet vitatkozni, mert ha azt kéri a másik, hogy az Úr áldjon meg, akkor jót kíván. Hát itt is valami ilyesmiről van szó. Tisztelem az én atyámat, és ti gyaláztok engem. Pedig én nem keresem az én dicsőségemet, van, aki keresi és megítéli. Van egy nagyon érdekes igéje Pál apostolnak, ami szintén ehhez a szakaszhoz kapcsolódik, a korintusi levélben van ez, ami így szól, nem az a kipróbált, aki magát ajánlja, hanem akit az Úr ajánl. Erről beszél itt Jézus. Mi olyan gyorsan el tudjuk dönteni, hogy egy ügyet hogyan kell levezényelni, és hogy mi ezt mennyivel jobban tudjuk a többieknél. Mennyivel másként, mennyivel izgalmasabban, vagy precízebben tudjuk levezényelni, megoldani, megcsinálni. De vajon ezeknél a kérdéseknél, ügyeknél felmerül az, hogy az Úr kéri-e tőlem? Vagy ez is abba a kategóriába tartozik, amely kategória az Úr áldjon meg kategória. Be akarom bizonyítani, hogy az Úr ezt kéri tőlem, mert ehhez van kedvem. És ha ehhez van kedvem, az biztos az Úr kéri tőlem. Van, mondja Jézus, aki keresi és megítéli azt, hogy én ki vagyok. ezt a beszélgetést az előzi meg, hogy utalnak arra, hogy pontosan tudják, hogy lehetetlen tudni, hogy Jézusnak ki az apja. És megpróbálják azt felhasználni, hogy ő egy olyan kapcsolatból születik, persze idézőjelek között mondva, amely kapcsolatról senki sem tudja, hogy hogyan jött létre. Én tisztelem az én atyámat, és ti gyaláztok engem. Olyan sokszor logikai úton kiderül, hogy mi az, ami motiválja valakinek a döntését. Pusztán logika kell hozzá, semmi más. Mi az, ami motiválja? Valami olyan érdek, amely érdek az ő előbbre jutása önmaga szemében az indok, vagy pedig mások szeretete és szolgálata, mások előbbre jutása utáni vágy, vagy pedig önmagam emelvényre emelése. Erről szól ez a beszélgetés. Vajon az atya áldását viselitek, amikor ezt teszitek velem, vagy megvizsgáljátok tartalmilag azt, amiről én beszélek? Hogy kegyelmes vagyok valakihez, aki ti meg akartok kövezni? Hogy világosságot kellett volna mutatnatok minden helyzetben, és nekem kell arról beszélni, hogy hogy lehet az atyához jutni. Ó, hányszor és hányszor elszalasztjuk ezt az alkalmat. Hányszor és hányszor van lehetőségünk arra, hogy az atya dicsőítessék meg, hogy a fiú dicsőítessék meg, és mi szeretnénk fürdőzni mások elismerésében. Erről szól ez a történet, semmi másról. Még van egy gyenge próbálkozás arra, hogy sarokba szorítsák, és elmondják azt, hogy hogy lehet így fogalmazni, mikor ők Ábrahám magvai, hogy lehet így fogalmazni, amikor valaki még 50 esztendős sincs, és arról beszél, hogy ő látta, mármint Ábrahám látta az ő napját, és örvendezett ennek. Hát hogyan lehet erről beszélni? Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Ez a másik nagyon fontos üzenete ennek a történetnek, és sokan sokféleképpen próbálják ezt magyarázni. Én arra gondolok itt, hogy azt próbálja elmagyarázni Jézus, vagyok, aki vagyok. Az szól hozzátok. Lehet, hogy felháborodtok, és lehet, hogy nem értitek az egészet, mint ahogy nem szoktuk érteni, amikor egy temetőben a koporsóval szembeállunk, és úgy érezzük, hogy itt a vége mindennek, vagy összecsaptak a hullámok a fejünk fölött, és innen már nincs semmiféle magyarázat vagy kiút. Igen, vannak véges dolgok, és van örök élő Isten, Jézus Krisztus, aki arról beszél, én vagyok, és a vagyok szól hozzád. Ábrahám látta az én napomat, és örült annak. Lehet, és én hajlok arra, hogy így gondoljam, mint sokan, hogy abban a kísértésben, amelyet felolvastam most az imádság előtt, abban a kísértésben meglátta Isten nagyszerű tervét Ábrahám, és örült ennek. Igen, borzalmas ez a jelenet, amit felolvastunk, és többször foglalkoztunk már ezzel, hogyan kell valakit olyan helyzetbe hozni, hogy átélje a halálfélelmet, de ebben a nehézségben ott van a könyörülő és kegyelmes Isten, aki az ő barátjának, Ábrahámnak megmutatja, hogy mi az ő hosszan tartó, hosszú távú terve. Ó, nem akarnál belepillantani az Isten terveibe? Ez csak úgy megy, ha nem magadat ajánlod, hanem az Úr ajánl téged. Ó, micsoda különbség ez! Nem úgy működik ez, hogy megtanulok valamit, és onnantól kezdve én majd jobban tudom, hanem szerelmesének álmában ad az Úr eleget. Ó, hogyan tudok szerelmi és mesévé válni az Úrnak? Mindegy, hogy honnan jövök, mindegy, hogy mi a hátterem, mindegy, hogy eddig mi az, amit gondoltam, mi az, amit tettem. De ezen a Judika vasárnapon, ezen, amikor őszintén oda tehetem az életemet az Úr kezébe, és arra bátoríthatom őt, hogy szolgáltass nekem igazságot, Uram. Te látod gyarlóságaimat, látod bűneimet, látod mindazt, amit elrontottam, de én hinni akarom azt, hogy ott, amit Ábrahám látott, s amit Jézus Krisztus véghez vitt, ott megtörtént minden, ami az én boldogulásomhoz kell, hogy kívánjak így boldog, örvendező vasárnapot, még akkor is, hogyha az csak a múlt vasárnapnak volt a üzenete, de lehet ennek az ítélet vasárnapnak, helyesebben szolgáltas nekem igazságot vasárnapnak is az üzenete. Lehet örvendezni, hogyha az Úr kezében van az én életem. Áldja meg Isten vágyainkat, akaratunkat, törekedjünk arra, hogy az ő kezébe kerüljünk, és ő vegye kezébe a mi formálásunkat. Ne engedjünk saját önös érdekeinknek, amely elterel bennünket az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 49-es ének első verszakát énekeljük el. A 49-es ének első verszaka úgy kezdődik: bízom.